Sziasztok, ez a Tilos Rádió, drágám, hol a vacsorám című műsora, ahol Dobiné olasz pap Nórával beszélgetünk, aki személyközpontú tanácsadó és anyamagzat kapcsolatanalitikus, sikerült most újra összeraknom. Egy szolgálati közlemény, mert hogy kiderült, hogy rosszul mondtam be az adástelefonnak a számát, tehát az adástelefonunk 215-37-73-as. Akkor ezt most így pótoltam, köszönöm. Amivel folytatni szeretnénk, és szünetben elkezdtünk is beszélgetni, hogy három felé osztottuk végül is ezt a folyamatot, ami a várandóságtól a kismamaságig, én most már csak így fogom használni, tart, és ebben a szülés egy ilyen fontos második rész, hogyha ezt így mondhatjuk, és ezzel kapcsolatosan arról kezdtünk el beszélni, hogy milyen lelki támogatás igénye lehet egy szülőanyának a szülés előtt, közvetlenül előtte, és mondjuk közvetlenül utána vajon, és ezt mennyire tudja mondjuk a kórház, a intézmények, az állam, a közösség ezt így tolerálni, vagy kielégíteni.
Igen, ez jó szó, hogy mennyire tudja tolerálni, pedig így természetes alapvető igényekről van szó. Én azt látom és azt gondolom, hogy a legnagyobb segítség egy szülés előtt álló nőnek, de nyilván az egész várandóság alatt is, meg az egész anyaságban is, az, hogyha kompetens emberként tekintenek rá. Tehát nem egy olyan emberként, akit lehet ide-oda taligálni, meg megmondani neki, hogy mit csináljon, és akkor jó kislány módjára engedelmeskednie kell, mert ennek nem így kellene megtörténnie. Tehát az már egy őrült nagy lépés, hogyha kompetencia erősítőként kommunikálnak vele. Sőt, egyáltalán, ha kommunikálnak vele.
Nem körülbelül a gyerek szerepbe, ugye?
Igen. Tehát, hogyha normális felnőtt emberként tekintenek rá, akkor az már fél siker gyakorlatilag. Erre nyilván nagyon igénye van a kismamáknak, akik természetszerűleg egy tök érzékeny állapotban vannak, és sokkal hamarabb kibillenthetők, mint amúgy egy normál állapotban, nem véletlenül mondjuk a várandóságra, hogy más állapot. Tényleg mindenféle szinten más ez az állapot, és másképp is kellene kommunikálni velük, és hozzájuk állni. Nem azért, mert valami nem tudom, milyen speciális lények lettek, hanem azért, mert ők éppen az életszakaszuknak egy olyan fázisában vannak.
A speciális helyzetben vannak.
Igen, a helyzet maga speciális,
igen.
Amire még nagy igényük szokott lenni az az, és amúgy ez még az egészségügyi törvényben is benne van, hogy mindig mellette lehet egy személy, illetve nincs is kiemelve az, hogy egy személy, egy darab személy.
De minimum egy darab személy.
De valahogy ez sajnos úgy van fordítva, hogy akkor az egy lehet, általában az apuka szokott lenni. Na hát ez egy külön történet szokott lenni, hogy most akkor apás szülés, vagy nem apás szülés. Nagyon fontos lenne az, hogy az apáknak is legyen tere ennek az egész folyamatnak a megélésére. Tehát, hogy ők is speciális helyzetben vannak, már csak abból a tekintetben is, hogy ők nem mennek át azokon a testi változásokon, ha csak nem neveztenek pocakot, de a szolidaritásból, de hogy, tehát ugye az ő hasukban nem ficánkol az a kisbaba, ő nem éli át azokat a fokozatokat és változásokat, amit az édesanyja igen, ezért ők sokszor egy kicsit kívülállónak érzik magukat, vagy egy kicsit nehezebben kapcsolódnak. Ezért is jó amúgy, hogyha ha mégiscsak bevonódnak mondjuk ebbe a kapcsolatanalitikusi folyamatba.
Legalább a harmadik trimesternyelben, mint
mondjuk. Igen, mert ott neki is van tere és lehetősége arra, hogy elkezdjen kapcsolódni és kötődni a babához, és hogy egy kicsit most már eltűnjön így a hétköznapi köztudatból, hogy egy apának akkor lesz szerepe, amikor már focizni lehet azzal a gyerekkel. Tehát, hogy nem. Nagyon hamar be tud kapcsolódni egy apuka is, ha van rá lehetőség és igény. És amúgy nekik is lenne igényük rá, csak nincs nagyon tér. Tehát amennyire a kismamáknak is nehéz megtalálni a megfelelő teret, úgy az apukáknak aztán pláne. És ezért is örültem nagyon, hogy múltkor megismerkedtem egy apapszichológussal, Léder Lászlónak hívják, és nagyon-nagyon a szívembe zártam őt, az lényét is, de ugye a tevékenységét is. Ő kifejezetten ilyen apa csoportokat is szokott tartani, úgy ingyeneseket, és azt mondta, hogy néha szoktak csatlakozni anyukák is, vagy így kismamák, de hogy leginkább ez ilyen apa kör szokott lenni, és ott aztán tényleg tabuk nélkül mindent ki lehet adni, átbeszélnek, hát nyilván olyan pasisan, humorosan, tehát hogy így nem lélek simogatom, bár néha, hogyha arra van szükség, akkor nyilván azt is ők is megkaphatják, de hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az apák is be tudjanak vonódni ebbe az egészbe, és ők se csak akkor hirtelen sokkot kapva kapcsolódjanak be ebbe az egészbe, hogy úristen, mit kell csinálnom egy ennyire törékeny kis testtel, és most én fürdessem le, vagy pelenkázzam, hogy ez a nőknek a dolga, tehát hogy így nem, tehát hogyha egy apa már várandóság alatt bekapcsolódik, akkor vagy be tud vonódni, és esetleg a szülésnél is jelen tud lenni, akkor teljesen más lesz az ő kötődési minősége gyakorlatilag a kisbabához, és nem degradálónak fogja megélni, hogy mondjuk egy pelenkát kicseréljen, vagy segítsen a fürdetésnél, hanem ez természetes lesz, hogy mindenki kiveszi a részét, amennyire lehetősége van rá, meg amennyire igény van rá, meg na, szóval, hogy ez egy szépen uh-huh. összekapcsolódó folyamat tud lenni. Szóval ez, hogy apán szülés, vagy nem apán szülés, ez nagyon sokszor elhangzik, hogy jaj, hát be ne menjél, hát miket fogsz te ott látni, és mi lesz utána a szexuális életetekkel és társai. És akkor az emberek nem gondolnak bele, hogy egy, nem kell a nő lába közébe állni, kettő, nem tocsog vérbe folyamatosan a szülés, tehát hogy a végén, amikor már kín van a kisbaba, akkor nyilván fellép egy kis vérzés, de hogy nem úgy kell elképzelni, mint egy vágóhidat az egész vajudást, és nem tudom, hogy nincsenek ilyen dolgok. És hogy amikor már maga a szülés aktusa zajlik, akkor az ott egy ilyen módosult tudatállapotú légkör lesz. Főleg akkor, hogyha minél kevésbé háborgatják, sőt az ennélegébb, ha egyáltalán nem háborgatnák meg ezt a folyamatot, de hogy akkor egy nagyon különleges légkör tudott kialakulni, amiben, hogyha az apa jelen van, akkor ezek a dolgok eszébe se jutnak. Tehát, hogy akkor ő is bevonódik ebbe az egész folyamatba, és csak azt fogja érezni, hogy mennyire piszok jó, hogy ő ebbe jelen van. Meg tudja csodálni azt, hogy az ő párjának vagy feleségének mekkora ereje van, hogy ő most mit visz véghez, hogy ők egy családdá tudjanak válni. Tehát hogy ez elképesztő az az erő, ami be tud köszönni egy szülőnőhöz. És az apukák, hogyha ennek úgy tudnak részese lenni, hogy ez egy minél kevésbé háborgatott folyamat, akkor ők ezt nagyon jól szokták tudni megélni. Nyilván, hogyha azt látja, hogy egy beavatkozásoktól hemzsegő szüléstörténetről van szó, akkor nyilván azt ő is sokként fogja megélni, hogy csak azt látja, hogy nem a saját folyamatával halad az ő párja, és még nyilván jár fájdalmakkal a szülés, igen, hanem hogy csak azt látja, hogy most ide szúrtak, oda bögtek, ezt adnak be, ott ezért nem tudom milyen műszerekkel rohangálnak esetleg az emberek, vagy nem tudom, amúgy sokszor indokolatlanul, akkor az nyilván neki is egy sokkos állapot lesz, hogy nem tud segíteni, és amúgy az apukák eleve nehézségként szokták azt megélni, hogy de mit tudok ebbe segíteni? És hogy azt nehéz elfogadni egy apukának, ugye a férfi agy eleve olyan, hogy hát racionálisan megoldjuk, tehát valami probléma van, megoldjuk, aztán tovább lépünk. De hogy egy szülés az meg nem ilyen, tehát hogy ott nem igazából az aktív részese az a kisbaba és az anyukája. Az összes többi, aki körülötte van,
a segítő.
Az segítő, kísérő, jelenlévő. Támogató. Tehát alapvetően nem kell semmit se csinálni, és egy férfinek ez baromi nehéz elfogadni, hogy most csak ott üljek tehetetlenül. Hát nyilván nem kell tehetetlenül ülni, de hogy a szülőnőnek a legnagyobb segítség az szokott lenni, hogy itt vagyok veled. Ezt kommunikálni, akár szavakkal, ha arra van szükség, akár szavak nélkül, ha arra van szükség, hogy a masszírozás, hogy az ölelés, ha éppen az arra van igénye, vagy hogy ne sértődjön meg attól, hogyha a szülés egy olyan fázisába ér, amikor már nem kedves, szociális és udvarias a szülőnő, hanem akkor már csak éppen tő mondatokba beszél, és nem azt mondja, hogy ó, drágám, kérlek szépen, hozz egy pohár vizet, hanem csak épp, hogy ki szuszogja magából, hogy vizet. És vagy hogy egyik pillanatban azt akarja, hogy mellette legyen, a másik pillanatban meg elküldi magától, tehát hogy ezek ilyen nagyon szenszélyesnek tűnő szakaszok, de valójában ez így tök normális, és ez csak annyit jelent, hogy nem a férjével vagy a párjával van baja, hanem azt, hogy már annyira beszűkül ez az egész folyamat, annyira befelé koncentrál, amire neki szüksége van ahhoz, hogy azt a kisbabát ki tudja engedni a testéből.
Tehát. De ha hozzád eljönnek még szülés előtt, mind a ketten, akkor erre itt fel tudod készíteni őket. Tehát már úgy mennek be mind a ketten, akár az apuka is, hogy akkor ez a dolgot már ő tudja, hogy aha, most akkor ez, most az, most így, ez fog történni, és most így nekem így kellene, vagy így lehet viselkednem, vagy így.
Igen, és szerintem ez kulcsfontosságú, ezt mondtad, hogy ez a felkészülés, mert, és ezért is lettem szülésfelkészítő is, tényleg ezt nem is mondtam, igen, egy friss a dolog, de már aktívan tevékenykedek ebbe is, mert azt gondolom, hogy ez kulcsfontosságú, hogy mi hangzik el egy szülés előtt. Nyilván el lehet menni ezekre, gyakorlatilag minden kórházban vannak szülésfelkészítők, azokra is érdemes elmenni, abból a szempontból, hogy megtud, hogy adott kórházban mi a protokoll, amihez ott tartani fogják magukat.
Ez egy technikai dolog lehet, nem? De hogy akkor
elsősorban. Vagy hogy van szülőszoba látogatás, stb. Tehát, hogy ezeken nyilván érdemes részt venni, mert ez biztonságérzetet ad, hogyha tudod, hogy hova kell bemenni, hogy kb. Mihol helyezkedik el, hogyan néz ki, stb. Azért ez, tehát ne csak a fejedben legyen egy kép, hogy kb. Milyen lehet, hanem hogy tud. Azért ez is biztonságérzetet növelő dolog. De hogy érdemes a szülésre olyan szinten is felkészülni, hogy ezek a testi-lelki vonatkozások elhangozzanak, hogy elhangozzon az, hogy egy szülés alatt milyen maga a nő. Tehát nem csak az, hogy jaj, nem tudom, x óra alatt ennyi tágulást kell teljesíteni, mert ez így szokott lenni. És hogy az első szülés az, nem tudom, 8-12 óra, a második szülés, na, és akkor már ott van a fejedben, hogy úristen, akkor nekem így kell működni, és akkor vajon mennyi idő telt már el, és akkor én ezt nem teljesítettem, tehát hogy ezek így nagyon meg tudják kavarni a dolgokat, de hogy így érdemes elmélyülni abszolút a szülésnek a mienségébe, hogy ott mik léphetnek fel, és nyilván nem a komplikációkra felkészül, mert az orvosi kompetencia az nem az enyém, de hogy nagyon fontos ezekről a lelki dolgokról beszélni, és a legjobb apával együtt, uh-huh. hogy ő is tisztában legyen ezzel, hogyha ebben elküldi a búbánatba a felesége vagy a párja a szülés alatt, akkor az nem neki szól, uh-huh. tehát nem az ő személy ellen szól, hanem arról szól, hogy tök jól halad a szülés előre, és hogy már mennyire beszűkült tudatállapotban uh-huh. van a nő, és akkor ez már azt jelzi, hogy már egész közel állunk ahhoz, hogy hamarosan a kezünkbe tarthatjuk a mi kisbabánkat.
Tudom, félni fog ettől a történet, de azt látja, hogy jaj, a feleségem most már úristen, mindjárt fog állni, vagy nem tudom, mi fog történni, hanem így tudja, hogy jó, most akkor ez fog jönni, igen, akkor most ez lesz. De persze most túlságosan átmennünk az apákhoz közben.
Ja, igen,
azért nagyon rót szeretnénk beszélni.
Igen, de már fontos, de hogy is beszélünk. Igen. De hogy a nőknek amúgy erre igénye van általában, hogy a párjuk velük legyen. Ha otthon szülésről van szó, akkor ott nem nagyon szokott ez kérdés lenni, hogy az apa jelen van-e vagy sem. Kórházi szülésnél viszont igen, uh-huh. pont ezek a félelmek, ez a jaj, mi lesz, ha ilyet látok, olyat látok, vagy mi van, ha nem bírom a tűt, de egyáltalán miért beszélünk arról, hogy kelleni fog a tűt, tehát hogy így egy normál, komplikációmentes szülésnél nincs, nem kellene, hogy itt bárki tűkkel, meg szikékkel, meg nem tudom, mivel rohangáljon. De hogy van, akinek az a segítség, hogyha egy ilyen kompromisszumos megoldásként, hogy az elején együtt menjünk be, de ha bármikor azt érzed, hogy neked nem jó, akkor menjél ki, és akkor ilyenkor milyen jó, ha van fogadott szülésznő, mert akkor mégsem vagyok egyedül, tehát hogy mindenképp az igény, hogy legyen mellette egy segítő, egy társ.
Egy kompetens, igen,
aki őt elfogadja úgy, ahogy van, és nem okoskodik, hogy most mit kell csinálni, hanem hagyja. Csak egy ilyen támogató védőhálót tart köré, alá, fölé, akárhova.
Képzeljük el bárhogy, ahogy akarjuk, igen.
És tehát, hogy erre általában szüksége van a nőnek, bár amúgy nyilván simán meg tudna szülni egyedül is egy nő, de azért mondjuk egy dúlai segítség, az, hogy ez egyre nagyobb teret kapnak a dúlák, legalábbis az anyák szempontjából, azt most nem tudom éppen, hogy a kórházban mennyire nagy szeretettel fogadják a dúlákat, mert azért erről is hallok így ezt-azt, hogy pedig a dúla amúgy egy laikus asszonytársi segítő, tehát ő nem akarja átvenni se az orvos helyét, meg sem tehetné, se a szülésznő helyét, meg sem tehetné. Tehát ő nem azért van ott, hanem azért van ott, hogy lelki támogatást tudjon nyújtani az anyának, hogyha mondjuk elér a szülésnek egy mélypontjához, akkor ott át tudja segíteni, és nem a oxitocin annak az adagolása fogja őt átsegíteni, hanem mondjuk egy jó sírás, vagy egy kellemes borogatás, vagy egy aroma, mi az, illóolaj, ilyen jó illatok, stb. Tehát, hogy van, hogy csak egy kicsit, idézőjelben csak egy kicsit meg kéne egy kicsit támasztani azt a, vagy meg kéne támogatni azt a teret, ami éppen kijönni készül abból a szülőnőből, és sokkal több, vagy sokkal kevesebb beavatkozás lenne, hogyha ez több teret tudna kapni.
Mert kevesebb technikai beavatkozás többen bánti a szülőt. Beszéljünk a otthon szülésről, és csak azért gondolom, hogy most közvetlenül a szülés után lévő igényekről is beszéljünk, aztán, és akkor össze tudjuk hasonlítani a, mondjuk így a kórházban történt akció, és az otthon történt között. Tehát, hogy mi az, ami igény van közvetlenül a szülés után, így.
Hát általában, és ami a legnagyobb problémát szokta jelenteni, mert sajnos megtörténik, az, hogyha elszeparálják az anyát és a babát. Uh-huh. Csak rutinszerűen. Tehát nyilván, hogyha ha nincsen probléma, akkor miért kéne őket elválasztani? Ha meg probléma, akkor nyilván az elsődleges, hogy el kell akkor megfelelő ellátást kell biztosítani, vagy a baba, vagy a kismama, vagy mindkettőjük részére. De az esetek többségében nem szokott probléma előállni. És nyilván a legnagyobb igénye ott a kismamának, akkor, vagy frissen szült nőnek, anyának, arra van, hogy ők hárman együtt lehessenek.
Van erre téridő lehetőség?
Elvileg most már amúgy úgy van, hogy egyből megkapja, tehát ahogy kibújik a kisbaba, akkor egyből ráteszik az anyára. Aha. És amúgy ez nagyon szépen hangzik, és nagyon jó, de sokkal jobb lenne, hogyha megvárnák azt, amíg a kismama felfogja azt, hogy neki megszületett a babája, és megvárnak, amíg ő nyúl érte. Aha. Ez csak egy ilyen pár pillanatnyi különbség. Aha. De De ez nagyon fontos lenne, hogyha a nő azt tudná megélni, hogy én most állok arra készen, hogy nyúljak a babáért, de ez csak egy pár másodperc szokott lenni. De mégis óriási nagy különbség az, hogyha kibújik és rögtön rád rakják, de még azt se tudod, hogy föl se fogtad, hogy mi történt, mert kb. A sokkos eufórikus állapotban vagy. Vagy az, hogy vagyok már annyira kompetens, hogy én nyúlok érte, és majd teszem a hasamra, vagy a mellkasomra, stb. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogy ez így tudjon megtörténni, és hogy ne szeparálják el őket egymástól. Tehát ez a kisbaba a pár percben, vagy az első két órában egyáltalán nem fog se veszíteni a súlyából, se veszíteni a hosszából, vagy nem fog hirtelen megnőni, stb. Tehát, hogy teljesen felesleges egyből méricskélni, pláne sikálni, mosogatni, törölgetni, nem tudom, elég lenne kapni egy kis sapkát, betakarnák őket együtt, tehát nyilván egy kis törölközőt, vagy egy kis finom pihepuha takaróval be lehet őt bugyolálni, de úgy, hogy az ő kis pucérteste az anya mesztelen mellkasához érni, tehát ez a bőr-bőr kontaktus. Császármetszés esetén meg ugye az lenne az ideális, hogyha az apuka kapná meg, és akkor ott ez a szőrkontaktusnak nevezett ideális állapot áll elő.
Nagyon belementünk ebbe a technikai részébe. De akkor van arra, ez a kérdés még egyszer, van arra lehetőség, hogy hárman maradjanak egy időre?
Lehetőség van rá.
Hát, hogy de nem lehetőség van vagy
hát lehetőség, lehetőség van rá, de meg szokott történni, csak az a bajom ezzel, hogy van, hogy közben, tehát, hogy nem úgy történik meg ez az első két óra, hogy nem választották el őket egymástól, hanem az idealizált kategóriába tartozik az, hogy megszületett a baba, pár percig rajtad lehetett, elvágtuk a köldökzsinort, elvittük a babát, majd visszahozzuk megfürdetve, felöltöztetve, bebugyolálva, és most együtt lehettek. Az tök nagy különbség, mint az, hogy megszületik, rajtam van, együtt pihenünk, együtt pihegünk, megvárjuk, amíg a köldökzsinór pulzálása megszűnik, mert arra a vérre még szüksége van a babának, tehát tök jó lenne megvárni azt, amíg már nem pulzál. És akkor letelik az első két óra, és akkor utána egyefele méricskéljék. De akkor is úgy, hogy apa hagy menjen vele, tehát hogy így ne legyen egyedül a baba.
Aha, tehát mindenképpen valamilyen együtt maradjanak legalább.
És ebben van a kórházakban nagy különbség, hogy mi az, amit engednek, mi az, amit ebbe támogatnak, hogy így rögtön ezt az első két óra, amilyen lehet, vagy közbe iktatják ezeket a mindenféle dolgokat, vizsgálatokat. És mondom, itt most csak arról beszélgetett, amikor húzom a számot, erre az arra húzom, amikor indokolatlan az, hogy őket elszeparálják, vagy elviszik a kisbabát. Tehát, hogy sajnos sok hely még most is ez a rutin.
Tehát az első két óra, amit esetleg odaadnak, hogy így mondjam, de akkor utána már ugye bekerülsz a többiek közé, vagy nem tudom mi a jó kifejezés, és akkor elkezdődik egy másik folyamat, erről már később. Viszont akkor az otthonszülés, tehát hogy az otthonszülés folyamata, és ennek a lelki része, ez mennyivel komfortosabb, kényelmesebb, nem tudom mi a jó kifejezésre.
Az otthonszülésről mindenek előtt azt szeretném elmondani, hogy legálisan választható szülési forma Magyarországon. Tehát ez nem sarlatánság, meg nem kuruzslás, meg nem tudom mikkel szokták ezt illetni, hanem legálisan választható forma, rendelet szabályozza. Azt most hagyjuk, hogy milyen az a rendelet, de rendelet szabályozza. Igen, igen, nehéz megfelelni neki, és nagyon el van lehetetlenítve kvázi a bábáknak is a dolga, és nagyon nehéz az ő munkavégzésük, de ez nagyon fontos tudni, hogy nem egy illegális tevékenység ma otthon szülni, hanem abszolút jogod van hozzá, ha megfelelsz a kritériumoknak. Nyilván ennek így elég nehéz megfelelni, de még azért adódik ilyen.
De tegyed, hogy sikerül.
Igen. Én azt gondolom, hogy annyival tud komfortosabb lenni az otthonszülés, hogy ott nem merülnek fel ezek a dolgok, hogy elviszik a babát, vagy elveszik, vagy ott bármiféle háborgatás lehet. Ott annyira töményen van jelen az a fajta természetessége egy szülési folyamatnak.
A családiassága?
Hát családias is, igen, de hogy így a... Tehát, hogy az otthonszülés nem attól szép, mert te meggyújtottál egy gyertyát, vagy nem a zöld csempézett falat nézett, hanem a saját függönyödet meg. Szóval, hogy ezek nem ilyen kényelmi, komforti fokozatok, tehát nem ettől jó egy otthonszülés.
Nyilván sokat számít. Bár biztonságnak érzem magam.
Igen, abszolút, és én nagyon szoktam kapaszkodni ebbe a mondatba, hogy mindenütt jó, de a legjobb biztonságban. Tehát, hogy így ne szüljön mindenki otthon, csak az, aki otthon nagyobb biztonságban érzi magát, és megfelel a kritériumoknak. Akinek a kórház ad nagyobb biztonságot, az mindenképpen menjen kórházba szülni. Tehát, hogy így nincs az, hogy most az a nő, aki otthon szült, az jobb vagy kevesebb. Tehát, hogy ebben nincsen különbség. Ott kell szülni, ahol biztonságban érzed magad, és ahol a megfelelő körülmények a rendelkezésre állnak. De egy otthonszülésnél nem merülnek fel ezek a dolgok, hogy szeparálás, belenyúlás a folyamatokba, Tehát, hogy ott ezek a felesleges és indokolatlan zavaró beavatkozások nincsenek. Ott nincs megháborgatva egy ilyen folyamat, amint mi természetszerűleg keresztül kell, hogy menjetek, és most ezt ilyen finoman szóval kelt, mert nyilván nem szeretem a kell szó kifejezést, de hogy ott a maga természetességében történnek meg a dolgok, és nagyon fáj, amikor azt hallom, és én is megkaptam, mint kétszeres otthonszülő, hogy feláldozod a gyerek egészségét.
Vagy kockáztatod,
igen, a gyerek egészségét, annak érdekében, mert te nem vagy képes elviselni azt, amit a többi kismama. De hogy így, ez nem így megy. Tehát, hogy ez nem erről
jelentem,
szól.
Ez nem így megy, igen.
Jelentem, nem. Ez nem bátorság otthon szülni, ez nem felelőtlenség otthon szülni, hanem egy választott forma, hogy én ott érzem magamat nagyon, és nem csak magamat, hanem a babámat is nagyobb biztonságba. És nyilván ez egy nagyon erős bizalmi kapocs a bába és a szülés előtt álló nő között. És amúgy ott például a most már van bábai várandós gondozás is, alacsony rizikójú kismamák választhatják azt, hogy nem orvos gondozza őket a várandóság alatt, hanem a bába. Ott például megvan annak a tere, hogy a lelki dolgokról is lehet beszélgetni, gyakorlatilag bármikor, vagy csak bejelentkezel hozzájuk, és ők fognak neked biztosítani szabadidőt arra, hogy átbeszéljétek ezeket a dolgokat, ami frusztrál, ami félelemmel tölt el, ami szorongat, vagy akár csak gyakorlati praktikus kérdéseket, tehát hogy ott sokkal élőbb és sokkal aktívabb ez a kapcsolódás, és ott nem azt érzed, hogy tucatárú vagy. És azt gondolom, hogy ez nem egy mellékes dolog. Már csak a tucatárú kérdésem, de az meg pláne nem, hogy mekkora figyelmet fordítanak rátok, mint családra. Nem külön-külön vagytok, hanem ti így együtt vagytok, mint család. És ez elképesztően egy biztonságérzetet tud nyújtani. És azt gondolom, hogy egy olyan nő, aki biztonságban érzi magát, ott a szülésélmények a nagy része az már egy nagyon nagy pipa lesz. Mert a biztonságérzet az, ami a megfelelő hormon mennyiségek meg felszabadulását biztosítja, az nyilván segíti akkor már a... Tehát, hogy ez a testlélek, ahogy egymással hangulódik, ahogy egymással párhuzamosan halad, az nyilvánvalóan segíteni fogja a szülésnek az előrehaladását, és hogy az rendben legyen. És arról nem beszélve, hogy a bábák azok nagyon magasan képzett emberek, tehát, hogy nem, ugye szokták mondani, ezek a szöröslábú, hosszú szoknyás boszorkányok, akinek semmi köze nincsen az egészségügyhöz, és semmi fogalma nincsen erről az egészről, csak okoskodik, és nem tudom, vizet melegít a rozsdás lábosba, és borogatja az anya hasát. Tehát, hogy nem, ők nagyon-nagyon magasan képzett szakemberek, és jóval azelőtt észre tudják venni azt, hogyha valami probléma kezd kialakulni, vagy valami vé fordulhat, amit ők fognak jelezni, mert hogy kompetensként tekintenek a szülőpárra, azt ők fogják jelezni, és hogyha esetleg előfordul, de nagyon ritka, de ha esetleg előfordul, akkor nyilván a kórházba szállítást is intézik, szervezik. Vagy legalábbis felajánlják, mint lehetőséget, hogyha mondjuk olyan fajta elakadásról van szó, ami így nem áthidalható, vagy mit, bármi, ha esetleg fellép. Úgyhogy nem felelőtlen dolog ez az otthonszülés, mert abszolút megvan a mindenféle biztonságos háttere annak, hogyha esetleg mégis valamiért komplikáció lépne fel, akkor kórházba fogják szállítani az anyát, és megfelelő ellátásban részesül. Vagy, ami amúgy meg még ritkább, az, hogy egy otthonszülés közben mondja azt a nő, hogy ő most szeretne bemenni. Akkor nem fogják azt mondani, hogy nem. Hanem azt, most hogy akkor ez így rendben van. Igen, tehát, hogy így nem. Hát, ha most beszeretne menni, akkor be fogják őt juttatni abba az adott intézménybe. De amúgy a rendeletben is az van benne, hogy 20 percen belül legyen háttérkórház, tehát ahol te szülni szeretnél. És amúgy a kórházban sem úgy szokott lenni, hogyha valami komplikáció fellép, akkor 3 perc múlva az a kisbaba kint van, tehát ott is van műtéti előkészítés, stb. Tehát pont az a 20 perc, amíg te beérsz, és esetleg, de még a otthonszülésből beszállított kismamáknál is sem az az automatikus, hogy császármetszéssel veszik ki a babát, csak hogy így van, hogy ott kell egy kis rásegítés, vagy ilyesmi. Tehát, hogy hogy még bármiféle pufogtatás, megítélkezés zajlik, azért érdemes ennek nagyon-nagyon a mélyére járni, és nem csak a médiából csöpögtetett nagyon negatív felhangú dolgokat meglátni, hanem így tényleg valóban utána járni, mert azért ez egy sokkal összetettebb dolog.
És te ebben a fölkészítésben, a szülésre való fölkészítésben különbség van, hogyha te arra készítesz föl, hogy kórházban fogok szülni, vagy otthon fogok szülni? Van-e különbség? Tehát, hogy a fölkészítésben, vagy ez tulajdonképpen
ugyanaz? Hát mivel magáról a szülés természetéről beszélünk, így nem, és mindig is mondom, hogy független szemléletű az én felkészítőm, tehát hogy nem maguk a párok között sem teszek különbséget, hogyha te otthon szülsz, akkor jaj, hát mert te milyen bölcs vagy, te aztán tudod, hogy ott milyen jó lesz neked, de aki kórház vagy, hát lehet, hogy meg fogod szívni, tehát hogy nyilván nincs, abszolút nem merülhet felé, mert itt magáról a szülésről beszélünk, hogy annak milyen a természete, hogy hogyan épül fel, hogy miken megy át egy pár akkor, vagy maga a nő, meg maga a baba, tehát hogy ebben nincsen különbség. De nyilván vannak olyanok, akik, tehát én ebben komfortosan érzem magam, de nyilván vannak olyan kollégák, akik mondjuk szívesebben csak otthon szülősöknek tartanak felkészítőt, mert őt például nagyon frusztrálja az, hogy amik a kórházba történnek indokolatlan beavatkozások mentén, akkor ő azt történhetnek, tehát hogy ő ezt nem tudja hitelesen képviselni. És szerintem ez nagyon fontos, ez, hogy mindig olyan segítőt választan az ember maga köré, aki hiteles, és nem csak úgy puffogtat szavakat, meg nem csak úgy okoskodik, mert megtanulta XY könyvből, vagy nem tudom én micsoda, hanem hogy úgy képviseli azt, amiben ő hisz, meg azt, amit ő tanult, hogy azt úgy tudja átadni, hogy a hitelesség az nagyon erősen jelen van benne.
De abban tudsz különbséget tenni az otthon szülés és a kórházban szülés felkészítés között, hogy akkor a kórházban szüléshez így tudatosítani kell, hogy ott azán lesznek mások is. Tehát magyarul az orvos,
hát ezt nyilván el kell mondani.
Tehát, hogy ott valamilyen szinten így én képzeltem be valamilyen katonásabb történet, tehát, hogy itt igen, van a protokoll, és akkor azt nagyon keményen betartjuk, stb. Tehát, hogy készüljön erre is, hogy az egy valamivel másabb történet, vagy lehet, hogy ezt csak én gondolom így, és így, ez egyáltalán nem így van, nem tudom, azért kérdezem.
Hát tőle, nyilván másabb történet, tehát, hogy erről muszáj beszélni, hogy milyen beavatkozások történhetnek egy kórházi szülés alatt, hogy és ezért is szoktam buzdítani a párt, hogy mindenképp kérdezzék meg, hogy mi az adott kórház protokollja. Mert hogy van különbség. És amúgy ez pont nagy baj, hogy nincs az, hogy az egész országban általánosan egy általános protokoll van, hanem így kórháza válogatja. És erről nagyon fontos beszélni. És muszáj tudni a szülőpárnak, hiszen ugye hogyan hozhatnának bármiféle döntést.
Hogy hol legyen ez a döntés.
Akár az, hogy hol legyen, igen. Hogyha fogalma nincs arról, hogy itt mi hogy fog történni. Mint ahogy annó történt velem, mert aki az első gyerekem, ő kórházba született, és én azt hittem, hogy ez úgy működik, hogy a nők szülnek, hiszen biológiailag erre vagyunk kódolva, és hogy minden rendben lesz, és hát ott a császármetszésen kívül, amit el tudsz képzelni, ott minden volt. Aha. Tehát ugye nagyon-nagyon súlyos beavatkozások történtek indokolatlanul, mert nem volt semmi baj, és el is szeparáltak minket egymástól, nagyon nehezen éltem meg, nagyon sok idő telt el addig, amíg ez feldolgozhatóvá vált, vagy egyáltalán felfogtam, hogy nekem az ott mekkora trauma volt, és vajon a kisbabámnak mekkora trauma lehetett. Tehát ez elég nehéz folyamat volt, és gyakorlatilag ott sodródtam az árral. Tehát amit mondott a doki, én azt csináltam, és fel sem merült bennem, hogy ez lehetne másképp. Nem voltak kérdéseim se, annyira egyértelmű volt, annyira erős határozottsággal képviselte azt, hogy hát ha bejön a szülőnő ide szülni, akkor az van, amit én mondok. Ezzel nagyon sokan egyet is értenek, hogy ez így van jól, de én azt gondolom, hogy ez nagyon nincsen jól, mert ez nem kezelnek felnőttként sokszor szülőnőket, hanem tényleg ez a kislány szerepbe vissza van szorítva, akkor vizsgálják, amikor ők akarják, nem kérnek beleegyezést előtte, hogy mit fognak csinálni, hogy fognak csinálni, hogy te egyáltalán ezt akarod-e, vagy nincsen tájékoztatás sem arról, hogy egyáltalán legyen lehetőség arra, hogy legyen választási lehetőség, hogy én valamit dönthessek. Vagy ha már nincsen döntési lehetőségem, akkor is legalább legyek már azzal tisztában, hogy mit akarnak csinálni.
Igen, csak mondtad, hogy sodródtál, azért történhetett, mert hogy neked nem volt ilyen felkészülésed, vagy nem lehetett, hogy ilyen felkészítsenek. Tehát, hogy tulajdonképpen így bekerültél ebbe a dologba, és is
és be is darált,
és mert ugye ez volt a protokoll, tehát ők meg ugye ezt nyomták végig, és akkor ugye a következő szülésed, akkor az már otthon szülés volt, tehát igen. Akkor az már egy jóval tudatosabb felkészülés volt, mondhatjuk ezt.
Az nagyon komoly, az nagyon komoly felkészülés. Az már egy ilyen továbbképzéssel felérhetett volna, olyan szinten adták át a bábák az információkat, így az egész szülési természet, szülés természetéről, akár anatómiai kérdésekig lebontva. Tehát ugye elképesztő, hogy mennyire színes és sokoldalú volt.
Több idő volt rá, vagy miért lehet ez a különbség? Hogy több idő van ezeknek a megbeszélésére, vagy egyszerűen csak így elhivatottabbak, vagy mi lehet a
hát ők talán így ezt különbség. Érzik ők is az igényét annak, hogy...
Vagy átérzik ennek az igényét.
Hát át is érzik, igen.
Meg hogy
igen, tehát hogy ez így természetes, tehát hogy a szülésnek tényleg van egy természete, és hogy erről így muszáj beszélni, hogy ez hogyan épül fel, mert hogy nem a szülésnek a természete nem a bedarálás, és a minél hamarabb túl legyünk rajta
hát ez a gyár, igen,
című dolog, hanem annak megvan a sajátságos mélysége, a sajátságos folyamata, mindenkire jellemző, mindenkire egyénileg jellemző íve, meg fejlődési útja, és hogy ezt lehet békébe hagyni, mert ez megtörténik, és nagyon komoly személyiségfejlődést tud okozni egy rendben lévő szülésélmény.
Aha.
Tehát sokkal könnyebb úgy belépni az anyaságba, hogy nem csak megtörtént velem, hanem aktív részese voltam én is, a párom is, a babám is, és
ez így egy erőt adó dolog. Aktív részese voltál, és nem elszenvedője voltál.
Igen,
amit
igen.
Te első alkalommal elszenvedtél, mondhatjuk. Ezt egy második alkalommal már aktív részkevőként. Jó, akkor most elmegyünk egy kicsit zenélni.